hazai makrogazdasági témával foglalkozunk mai adásunkban. Itt van a stúdióban Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Izgalmasan alakult az eddigi év, és hát mindenki többek között a növekedést keresi, nem csak Magyarországon, hanem az egész kontinensen, de azért globálisan is akadnak kockázatok. Összességében hogy látod egyrészt a globális növekedési kilátásokat, másrészt pedig ezt a tőkepiaci turbulenciát, amit a tavaszi hónapokat jellemezte?
Növekedést tekintve, így globálisan is az látszik, hogy a nagy gazdasági régiókat nyilván a vámháború negatívan érinti, hiszen egy komoly átrendeződést hoz, és hogyha egy ennyire egymástól függő világgazdaságba avatkozik bele lényegében a legnagyobb gazdaság olyan eszközökkel, amelyek így a korábbi évtizedek, vagy akár nem tudom, egy évszázad gazdaságpolitikájára visszatekintünk, akkor merőben szokatlannak nevezhető az, hogy az USA az, aki a védővámokat emeli, miközben azért alapvetően nagyon sokáig a szabadkereskedelem mellett kardoskodott. Tehát, hogy ez azért egy durva beavatkozás, a mértékekről sem tudjuk pontosan, hogy akkor mire is számítsunk. Ugye a belebegtetett vám mértékek, azok elég magasak, és azok elég nagy hatással lennének a világgazdaságra, ugye ezeknek részben az a célja, hogy települjenek hazai iparágak az USA-ban, és azt kell tudni, hogy azok a vámok, amik elég nagyok ahhoz, hogy ezt elérjék, azok azért jó eséllyel komoly recessziós nyomást okozhatnak körbe a világon. Ugye, amik most vannak vámtételek, illetve tehát ez a ilyen szövetségeseknek 10% körüli vám, amit azt sejtjük, hogy talán ez lehet a végjáték, az viszont nem okoz recesszió, de mindenképpen lassítja a növekedést. És ugye, hát ha az USA-t nézzük, akkor az USA sztoria az az, hogy két évig mindenféle várakozásra rácáfolva gyorsan, milyen majdnem 3%-os ütemben nőtt az amerikai gazdaság, ebben volt egy nagyon komoly fogyasztás, mint az egyik legfőbb hajtóerő, és igazából az első negyed év hozott ebben megbicsaklást, de ott sem annyira, tehát a szerkezet is romlott, de hogy alapvetően azért a belső szerkezetét tekintve nem volt olyan rossz a helyzet, mint a végső számban, mert lényegében kis visszaesést láthattunk az amerikai gazdaságban az első negyed évben. Viszont azóta kiérkező adatok azok arról árulkodnak, hogy ha nem is teljesen visszagyorsult az amerikai gazdaság, de újra lendületet nyert, és hogy viszonylag kiegyensúlyozottan, tehát hogy mondjuk a fogyasztás, a beruházás alapvetően húzza az amerikai gazdaságot, és inkább így a második negyedében az eddigi adatok alapján a készlet lehet, illetve az ingatlan szektor az, ami inkább egy kicsit fékezi a gazdaságot, de hogy azt mondhatjuk, hogy mondjuk a korábbi 3%-os növekedés helyett valamilyen 1,5% az idei évben is a csőben van. Ugye a másik fontos övezet az az eurózóna, ami minket már sokkal közvetlenül érint, és itt igazából a sztori az, hogy az energiakrízis és a háború okozta sok után, lényegében ugye az európai gazdasági növekedés az nullára lassult, ezt követte a tavalyi évben már egy javulás, ugye előtte az infláció mérséklődött, a kamatokat elkezdte csökkenteni a tavalyi évben az LKB, és ezzel párhuzamosan a növekedés felpörgött. Most ha a főszámot nézzük, akkor az első negyed évben 1,5%-os éves növekedést láttunk Európában, de igazából ezt nagyon nagy mértékben torzítja az ír gazdaság, ami hát csak a 30-ad része körülbelül az eurózóna gazdaságának, viszont extrém módon kötődik az USA-hoz, és óriási kilengésekre képes, tehát igazából az, hogy az első negyed évben az ír gyógyszerexport az USA-ba a vámok miatt felrobbant, ugye próbálták előrehozni ezt a dolgot, ez önmagában ilyen 0,5-0,6-ot hozzáadott a növekedéshez. Tehát, hogy valójában azt láthatjuk, hogy az európai gazdaság élénkült, lassabban, mint a várt. Ez a nagyjából 1% körüli növekedés, ami az egyszeri tételektől tisztítva adódik, hogy azért ez egy nyögvenyelős, lassú növekedés, ráadásul féloldalas, mert az északi német blokk az eléggé szenved, miközben a mediterrán országok, ahol az energiakrízis vagy a tartósan megemelkedett energiárak nem okoznak problémát, ugye ezeket az országokat pozitívan érinti az is, hogy a turizmus felé átolódott a kereslet. Tehát, hogy látunk egy ilyen lassú féloldalas növekedést, ami feltehetően a második negyed évben már lassul, ez részben annak köszönhető, hogy ez az előrehozott gyógyszer hatás ez az írgazdaságon keresztül visszafordul, és akkor egy hasonló mértékű negatív dolgot hozhat, és igazából a iparvezérelt északi blokkot, Németországot emelhetjük ki rövid távon, a vámháborús herceúrsz ez egészen biztos, hogy lassítja. Úgyhogy most így az idei évreben arra számíthatunk, hogy így erről az ilyen 1% környéki mértékről inkább lassul majd az eurozóna, és aztán jövőre bízhatunk abban, hogy újra felpörög. És ugye ezt már támaszthatja az, hogy Európa is, meg Németország is többet fog költeni. És a kockázatokat tekintve meg azt mondhatjuk, hogy azért alapvetően inkább lefele mutatnak a kockázatok, annak, hogy nagy baj legyen ebből, annak azért az esélye, ha nem is nulla, de azt gondolom, hogy talán nem akkora. Látszik, hogy a Trumpék is, a nagy baj van, akkor meghátrálnak, meg Európa is reagált, már próbálja ellensúlyozni ezt a dolgot. Az egésznek a rövid összefoglalója az, hogy a vámháború miatt az amerikai eddig combos növekedés ilyen átlagosan lassul, az európai növekedés, ami éppen csak kezdett megindulni, az átmenetileg lassul, és reméljük, hogy jövőre azért nyer egy kis lendületet, és a kockázatok azok mérsékelt lefele mutatnak.
A hazai gazdaság tekintetében ott mennyire látszik már a fény az alagút végén? Tehát mikor jöhet akár egy érzékelhető nagyobb növekedés? 2026-ra prognosztizálható?
Igen, úgy tűnik, hogy ez még egy elvesztegetett év lesz. Ugye 23-ban recesszióban volt a gazdaság, a tavalyi év során mi inkább a pesszimisták közé tartoztunk, azt gondoltuk, hogy 1,5-2% lehet a növekedés, de még ennél is rosszabb volt, hogy 0,5% lett a vége. És hát ez lényegesen alacsonyabb, mert ugye a piac az egészen szeptemberig azért ilyen 2,5-3 körül itt várt, a kormány talán még ennél is optimistább volt az év első felében. Tehát, hogy a tavalyi év az egy komoly csalódás, és ugyanakkor egy nagyon furcsa növekedési szerkezetet láthattunk, mert az történt, hogy a gazdaság nőtt 0,5%-kal, de a fogyasztás az nőtt 4 körül, a vásárolt fogyasztás meg 5-tel, miközben a beruházás esett 11-12%-kal, az export meg mondjuk azt, hogy 3%-kal. És ugye ez nem egy szokásos növekedési minta, mert általában az, hogy így jobban szeretjük azt, ha minden nő, meg olyan is van, hogy minden csökken, de hogy ez, hogy a fogyasztás nagyon erősen nő, ez igazából annak köszönhető, hogy ugye a korábban az inflációs sokk után elindult egy bérkorrekció, és hogy tavaly nagyon magas volt a bérdinamika, majdnem 14%, és a reálbérek is nőttek 10%-kal, és ez meghúzta a fogyasztást. Viszont a beruházások, a rossz külső környezet, az EU-s források hiánya, a költségvetésnek a részben a beruházásokon keresztüli korrekciója, azért alapvetően az elég nyomott ingatlanpiaci környezet miatt, hogy volt egy komoly beruházás esés tavaly, és ugye az exportot meg az két dolog húzta, tehát a régió legtöbb országában is elég nyomott volt az exportdinamika, hiszen mi Németország vagyunk rákötve az export oldaláról. Ugye a másik dolog, ami még a régiós országok átlagához képest is lehúzta a hazai exportot, az pedig az, hogy a hazai akkumulátor kitettség az most nem bizonyult túlságosan szerencsésnek, hiszen volt egy megtorpanás az elektromos autók iránti keresletben, és emiatt az akkumulátor export, vagy akkumulátor termelés az lényegében Magyarországon a felére esett vissza egy év alatt, és ez még hozzájárult ahhoz, hogy így a régiós összevetésben is gyenge lett az export. És hogyha átnézünk az idejévre, akkor azt tudjuk, hogy ez nem tarthat, ez a fajta növekedési szerkezet sokáig, tehát vagy az van, hogy ha elindul az export, akkor a beruházás is élénkül, és akkor ez fenntartja a fogyasztás dinamikát, vagy az történik, hogyha gyenge marad az export és a beruházás, akkor előbb-utóbb le fog jönni a fogyasztás is, és a vállalatok nem tudnak folyamatosan jelentős reálbéremeléseket végrehajtani, hogyha nem bővül a bevételük. És hát sajnos nem mondom azt, hogy már ezen a pályán vagyunk, de az biztos, hogy az első negyedévi adatok azok ebbe az irányba mutatnak, tehát az export gyenge maradt, a beruházások negyedéves összevetésben is estek évesben, meg hát igazából arról beszélünk, hogy ilyen kétszámjegy környékén van ugye a beruházás csökkenés, és hogy a fogyasztás bővülése is lassult, és az ezt hajtó erők is gyengültek, tehát megnézzük, a bérdinamika az azért lassult, tehát most arról beszélünk, hogy mögöttes mutatók mondjuk ilyen 8-9% körül nőnek a bérek, és ez még mindig egy lassuló minta, és a reál bérdinamika az beesett ilyen 10-5%-ra, a foglalkoztatási helyzetben is, ha nagyon kicsit, de látunk némi romlást, és a háztartások megtakarítása is már, tehát kevesebb megtakarítás képződik, mint korábban. Mi azt számolgattuk, hogy az idei évben valahol ilyen 0,5-1% között lehet a növekedés. Nekünk a számszerű előrejelzésünk jelenleg 0,6, és ez úgy jöhet ki, hogy a fogyasztás bővülés 3,5-re lassul, a beruházás hát valahol ilyen 5-6-7% körüli esést várunk, és hogy hát igazából azt gondoljuk, hogy az export is egy mérséklődően, de egy csökkenő pályán marad.
Lehet-e várni esetleg támogató lépéseket, akár fiskálisan, kormányzat oldaláról, akár pedig monetáris szempontból?
A költségvetés oldaláról elvileg nem nagyon van mozgástér, ugye a hiány tavaly sikerült lebotozni a GDP 5%-a alá, korábban inkább ilyen, hát arról beszéltünk, hogy 6-7-8% volt a GDP arányos hiány, viszont az eddig látott intézkedésekkel ez a hiány az ezen a szinten maradhat, tehát hogy egyelőre hát elég ambiciózusnak látszanak a idei meg a jövői költségvetési hiánycél, tehát hogy valószínűleg ahhoz, hogy elérje azt a kormányzat, ahhoz valamilyen további egyenlegjavító intézkedés lenne szükség, nem pedig az, hogy élénkítsünk. Viszont azt látni kell, hogy kezdünk ráfordulni a választási szezonra, egy év múlva választás, és már az eddig meghozott intézkedések is ebbe az irányba mutatnak, tehát, hogy korábban úgy volt KKV hitelprogramra vonatkozó bejelentés, a nyugdíjasokat támogatná a kormányzat, ugye a több gyermekes anyáknak az SZIA kedvezménye is ilyen intézkedés, és hát sok olyan, ami közvetlenül költségvetési forrás nem igényel, de hogy az alacsonyabb infláción keresztül azért támogatja a fogyasztás bővülését, önkéntesnek nevezett árkorlátozások, illetve ezek az ár és sapkás intézkedések, amelyek mind húzzák le az inflációt, ugye alapvetően a vállalati profitokat fogják vissza, és hogy ebből csoportosítanak át jövedelmet. Igazából azt gondolom, hogy ezek már ilyen intézkedések, és hát ne zárjuk ki azt a választást, még messze van, tehát hogy azt gondolom, hogy kerülhet még sor olyan intézkedésre, ami próbálja élénkíteni a gazdaságot, viszont ez az idei évben már nem hat, hanem jövőre. És ugye elhangzott a kérdés, hogy jövőre várunk-e nagyobb növekedést. Én azt gondolom, hogy a negyedéves mintán belül azért látunk az év második felében némi élénkülést, de arra, hogy mondjuk egy egész évben egy magasabb növekedési dinamikát lássunk, arra igazából jövőre van esély.
Hogyha megnézzük a hozam görbét, ott látsz-e valahol lehetőségeket, akár alul vagy túlárazottságot, hogy az alapkamat az már hosszabb ideje stabil, illetve azt lehet mondani, hogy például egy 10 éves hazai állampapír hozam az ilyen 7% körül ingadozik, ez mennyire felel meg akár itt a környező országokban tapasztalható tendenciáknak, akár hogyha megnézzük a német állampapírpiachoz képest a hozam felárat, mik itt a várakozásaitok?
A hazai rövid hozam szint az ugye egy jó ideje 6,5%-on maradt, ekközben az Európai Központi Bank azért csökkentette a kamatszintet. Tavaly nyáron 4-en voltunk, most 2 az európai irányadó kamatszint, ugye a magyar, hát most ha nem is nyártól, de tehát hogy tavaly ősztől lényegében 6,5%. Tehát mondhatjuk azt, hogy a rövid kamat különbözet az nőtt, és ez egyébként nyilván támogatja a forintot. Előre tekintve az LKB-tól nem vár már jelentős kamatcsökkentést a piac, tehát jelenleg az van bár az, hogy még egy 25 pontos vágásra kerülhet sor. Ugye az MNB-től inkább 4-25 pontos vágást vár a piac alapvetően jövő év közepéig, tehát hogy 6,5-ről lemelt 5,5-ről az alapkamat. Mi ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikusak vagyunk, tehát azt gondoljuk, hogy a hazai most is cél feletti, tehát ezzel a rengeteg kormányzat intézkedéssel is inflációs cél feletti infláció, az önmagában probléma, és mi azt gondoljuk, hogy mivel ezek a legtöbb ilyen intézkedés az csak átmenetileg fékezi az inflációt, és középtávon meg hát legjobb esetben is semleges, de hogy simán lehet, hogy egyébként inkább emeli. Emiatt, illetve a jövő évi választások miatti költségvetési élénkítő intézkedések és a várhatóan jelentős bérdinamika miatt azt gondoljuk, hogy felfele mutatnak a kockázatok, tehát mi a rövid hozamokban nem vágunk vágást. Ugye a hosszú hozamokat nézzük, akkor igazából a hazai hozamok azok így az elmúlt másfél éves kereskedési sávnak a tetején mozognak, tehát ha megnézzük, hogy ugye volt a kamatemelések előtt, ugye volt a régi szép időkben a hosszú hozam szint ilyen, nem tudom, 1-2-3% Magyarországon, ugye a Európában meg akár, tehát a német 10 éves az negatív volt, utána jött egy kamatemelési, egy hozamemelkedési folyamat, ami igazából mondanám, hogy ilyen 23 vége fele ért el a tetejét, és azóta stabilizálódtak a hosszú hozamok, tehát azt láthatjuk, hogy az amerikai 10 éves az kicsit leegyszerűsítve 4 és 5 között, nagyjából félúton, tehát az alja egy kicsit lejjebb van ennek a folyosónak, a német 10 éves meg mondjuk ilyen 2-3% között itt, és az alja egy kicsit lejjebb van, de úgy így könnyen megjegyezni, és ezeknek a sávoknak a közepén ingadozik. Ehhez képest a magyar 10 éves egy 6-7% közötti sávban ingadozott, de ennek alapvetően a tetején van most. A 20 éves az a 7-5-öt is közelítette a közelmúltban, tehát azt mondhatjuk, hogy míg máshol inkább a sáv közepén voltak a hozamok, amilyenk az a tetején, egyértelműen tágultak a hazai spreadek, ebbe benne van az inflációs problémák, benne van az, hogy tudják a befektetők, hogy egy választáshoz közeledünk, ahol azért sok minden változhat, benne van az is, hogy a hazai hitelminősítéssel kapcsolatban azért vannak aggodalmak, a költségvetési hiány meg a hiány célok között is van némi feszültség, tehát ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy azért a hazai hozamszintek így a némethez képest mondjuk tágultak, de ezt mondhatnám a lengyelhez képest is, mert hogy azért ott is a megszokottnál egy jó 50, inkább olyan nál is többel magasabb a hozamkülönbség. És ez a hazai hosszú hozamszint, ez azért összességében magasnak nevezhető. Ugye a kockázata az jelenti, hogy van előttünk egy olyan év, amikor a külső környezet is eléggé kiszámíthatatlan lesz, tehát hogy nem tudjuk, hogy az amerikai adminisztráció a vámháborút a következő hónapokban hogyan folytatja. Ugye sok idejük nincs, mert egy év múlva novemberben időközi választás lesz, tehát valamit gyorsan össze kéne nekik hozni, mert a céljaiktól eddig inkább távolabb kerültek, mint közelebb. Itthon meg ráfutunk egy választásra. Úgyhogy ez jelenti a kockázatot, és hogy ez az, ami miatt olyan, meg nehéz jó szívvel azt mondani, hogy ez biztosan egy vonzó alternatíva, és nem csak a milyenkel van gond, hanem ugye azt tudjuk, hogy a geopolitika változásával azért az a helyzet, hogy egy bizonytalanabb, magasabb inflációs nyomással, magasabb költségvetési hiányokkal jellemezhető érába léptünk. Ugye elég arra az amerikai államadósságra gondolunk, ami a mindenkori csúcsán van, nagyon magas hiány mellett egyáltalán nem látszik, hogy csökkenne, tehát hogy egyelőre, ha mostani feltételekkel meghosszabbítjuk, akkor ha nem is a végtelenbe, de hogy elég gyorsan emelkedik a következő mondjuk 10 évben. És ugye mindenki attól fél, hogy előbb-utóbb, hát ez így a kötvénybefektetőknek a vételi hajlandóságát azt erodálja majd.
Viszonylag stabilnak tűnt a forint az elmúlt hónapokban. Érdemes lehet-e akár eurót vagy dollárt felhalmozni a forinttal szemben itt a következő időszakban?
Alapvetően a forintról azt kell tudni, hogy azért a forint szerintünk alul értékelt. Tehát ha azt nézzük, hogy a külső egyensúly a GDP 2,5-3%-ának megfelelő többletet mutat, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy a hazai deviza lehetne ennél ilyen egyensúlyi szempontból lényegesen erősebb is, akár ilyen 3,70 körül. Ugyanakkor van ez a külső környezet, ezt láttuk, hogy ilyenkor nem szereti, tehát hogy a bizonytalanságban akkor a kockázatos devizáktól azért hátrébb húzódnak a befektetők. Úgyhogy igazából nekünk egy jó ideje, tehát amikor ilyen 4-15 körül jártunk, akkor 4-16 körül, akkor is 405 volt az évvégi előrejelzésünk, és egyelőre tartjuk, de a kockázatok viszonylag nagyok. Mert egyébként, ha megnézzük, van egy jó pár tényező, ami még a forint mellett szól az alulértékeltség mellett, tehát egyrészt ez a viszonylag magas kamat különbözet. A másik az az, hogy azt gondolom, hogy a kormányzati meg a jegybanki forint politika is változóban van. Ugye, ha belegondolunk, az elmúlt sok évben a forint folyamatosan gyengült, és alapvetően ezt így rendben valónak találta a gazdaságpolitika. És ebben látható változás, tehát azt gondolom, hogy az új jegybankelnök korábban is, még pénzügyminiszterként is többször elmondta, és most jegybankelnökként is elmondta, hogy alapvetően egy ilyen stabilabb forintban gondolkodna, és hogy igazából a kormányzat oldaláról is úgy tűnik, hogy van támogatás, ezt majd meglátjuk, hogy túlnyúlik-e a választásokon. Minden esetre látunk egy ilyen gazdaságpolitikai váltást, a hozamkülönbözetet, meg az alulértékeltséget, és ebből meg igazából az, hogy azért azt gondolom, hogy a dollár valószínűleg azért gyengülhet a következő időszakban, ebből azért az jön ki, hogy jó eséllyel a forintot tekintve, igazából ha valaki forintban marad, és olyan eszközt tart, aminek van hozama, akkor jó eséllyel ezzel jár jól. Ugyanakkor a kockázatok miatt mi azt szoktuk mondani, hogy érdemes mindig ilyen devizák között is, ha valaki megtakarít, egy kicsit diverzifikálni, tehát hogyha valakinek egyáltalán nincs euró kitettsége, akkor ilyenkor azért vagyis már a bizonytalan időkre tekintettel, kvázi ilyen biztosításként azért, hogy lehet eurót venni, ha meg valaki nyaralni megy. Ez az ilyen enyhén 400 fölötti szint, Nem hiszem, hogy ebből nagyon kimozdulna a forint a következő időszakban, tehát hogy ilyen elég viharos volt a külső környezet mondjuk január óta, és igazából a forint addig gyengült, azóta egy kicsit visszaerősödött, és egy ilyen viszonylag szűksávban mozog. Mi valami ilyesmit várunk a nyárra, tehát nem látunk most olyan dolgot, ami nagyon kimozdítaná, és aztán ősszel megfügg attól, hogy hogyan viselkedik a gazdaságpolitika, mit csinál Amerika, de hogy reméljük, hogy a nyár az nagyjából ezen a szinten telik el, és hát mondtam, az évvégi forecastunk sem különbözik érdemben a mostani szintektől.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a meghívást!